A Messiás uralmának tanulmányát három fő részre osztjuk. Elsőként az uralom teológiájára, másodszor a Messiás tenni életünk urává, és harmadszor a Messiás uralmának alkalmazása meghatározott területekre. Az első főbb terület az uralom teológiája. Ezt három területen fogjuk megvitatni. Először is a jelentését, másodszor a Messiás uralmát, harmadszor az uralom kapcsolatát az üdvösséggel. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent az uralom, négy specifikus kifejezést kell megmagyaráznunk. Mindenekelőtt itt a Jehova kifejezés. A héberben a szó négy héber betűből áll, mely az angol és a magyar JHVH betűknek felel meg. A legtöbb angol fordításban Istennek ezt a nevét Úrnak fordítják, és csupa nagy betűvel írják. Más fordításokban a Jehova szót használják. Istennek ezt a nevét, az Úr vagy Jehova elnevezést 6832 alkalommal használja a Héber Biblia, és öt szempontja van. Elsőként az ótó jelentése, lenni. Istenről, mint az örökkévalóról, az önmagában létezőről szól. Másodszor Istent, mint a szövetség őrzőjét mutatja be, különösen az Izraellel való kapcsolatában, hiszen Isten szövetség által kapcsolódik Izraelhez. Harmadszor Istent, mint változatlant, hangsúlyozza. A negyedik szempont Isten igazságát hangsúlyozza, s Jehovát, mint bírót, az igazságossága miatt. Az ötödik szempont Isten szeretetét hangsúlyozza, mivel Jehova, a bűnös ember szabadítója és üdvözítője is egyben. Ez Jehova szeretetének eredménye. Az uralom elvével kapcsolatban a második kifejezés a héber Adon szó, amelyet az angol Bibliában háromféleképpen fordítanak. Mesternek, úrnak, amikor emberekre használják, és úrnak nagybetűvel, amikor Istenre használják. Míg a Jehova, JHVH szó fordításának minden betűjét nagybetűvel írják, mint úr, addig az Adon szó fordításának csak a kezdőbetűjét írják nagybetűvel, mint úr. Az Adon szót egyaránt használják Istenre és emberekre. A Héber Biblia több mint 300 alkalommal használja emberekre, 7 különböző értelemben. Először is az ember, mint a feleség ura, másodszor udvarjas megszólításként, mint például a régi angolban, vagy a magyarban is, uram, harmadszor a rabszolga uraként, negyedszer, mint a földtulajdon ura, ötödször, mint a ház ura, hatodszor hódoló megszólításként, hetedszer pedig bírósági kifejezésként. Ugyanakkor Istenre is, mint egy 30 alkalommal használják a Jehova vagy JHVH kifejezéssel együtt, kifejezve ezzel különleges uralmát. Az Adon szó a Jehova szóval kapcsolatos használatának öt értelme van. Először is az Adon szó Istenre, mint mesterre utal, másodszor Istenre, mint úrra, harmadszor Istenre, mint uralkodóra, negyedszer Istenre, mint e világ tulajdonosára, és ötödször, mint e világ irányítójára. A harmadik sajátos héber szó az Adonai, amely az előző szóra épül. Többes számú szó, amelynek jelentése az én uraim, és Istenre, mint mesterre vonatkozik. Míg az egyes számú Adon szót Istenre és emberre egyaránt használják, a többes számú Adonai szó kizárólag Istenre használatos. Összességében 449 alkalommal használják, 135 alkalommal önmagában, 315 alkalommal a Jehova népvel együtt, amelyből 310 az Adonai Jehova, 5 pedig a Jehova Adonai kifejezés. Ezek használata három jelentéssel bír. Elsőként az Úr félelme, a bölcsesség forrása. Másodszor Isten tulajdonjogát fejezi ki a föld fölött. Harmadszor pedig Isten elvárását az abszolút engedelmességre. Ha ezeket az uralom elvére szeretnénk vonatkoztatni, a Jehova név az ettől, az Úrtól való függésünket fejezi ki, az Adonai szó pedig az engedelmességet hangsúlyozza, amit ez az Úr megkíván tőlünk. A negyedik sajátos kifejezés a görög nyelvben használt egyetlen főbb kifejezés a kűriosz. A klasszikus görögben ezt a szót háromféleképpen használják. Először is, amikor valakinek a tulajdonjogát akarták kihangsúlyozni, másodszor olyanokra, akik teljes tekintéllyel bírtak, s harmadszor valakire, akinek jog adta hatalmában áll rendelkezni. A görög istenekre azonban soha nem használták ezt a szót. A Septuagintában 6832 alkalomból, amikor a Jehova előfordul, annak görög megfelelőjeként 6156 alkalommal szerepel. Ugyanezt a szót használják az Adon és Adonai kifejezések fordítására is. A kűriós szót mind Istenre, mind emberre egyaránt használják, valamint egy másik héber kifejezésre is, a bálra, amely a tulajdonjogot hangsúlyozza. Az Új Szövetség követi mind a klasszikus, mind pedig a Septuagintában használt kifejezéseket, melyek az engedelmesség és alávetettség elvét fejezik ki, valamint a tiszteletteljes megszólítást. Az állat és a rabszolga tulajdonlására is ezt a szót használja. bírósági kifejezésként is használatos, valamint a férjekre, mint feleségeik urára. Az uralom teológiának második területe a messiás uralma. A messiás uralmára vonatkozóan három dolgot kell megjegyeznünk. A messiás uralmára vonatkozó első pont az, hogy ő az Ószövetség ura, mely három nyilvánvaló módon látható. Az első az, hogy az Ószövetségben Isten úgy utalt magára, mint a vagyok, és Jeshua, és úgy utal magára az Ószövetségben, mint a vagyok. A második nyilvánvaló mód az, hogy az Ószövetségben használt Jehova részeket az Új Szövetségben Jeshuára alkalmazták, Zsoltárok 102.13 és 26.28-ban például Istent Jehovaként szólítják meg, majd a zsidókhoz írt levél 1.10.12-ben ugyanezeket a verseket idézik és Jeshuára vonatkoztatják. Egy másik példa erre Ézsaiás 6.5, ahol Istenre Jehovaként utalnak, majd a János 12.41 ugyanezt a verset Jeshuára alkalmazza. Világos tehát, hogy az ószövetségi Jehova gyakran azonos az újszövetségi Jeshuával. A harmadik nyilvánvaló mód az, hogy az ószövetségi Héber Adon és Adonai kifejezéseket is alkalmazzák Jeshuára az újszövetségben. Például 5 Mózes 10.17-ben Istent Adonnak vagy Adonainak szólítják, majd ugyanezt a verset idézik 1 Timóteus 6.15-ben Jézusra alkalmazva. Az Ézsaiás 6.1-8.10 verseket János 12.39-40-ben alkalmazzák Jeshuára, Ézsaiás 53.1-et János 12.38-ban alkalmazzák Jézusra. Zsoltárok 110.1 az Adonai kifejezést használja, melyet az Új Szövetségben számos helyen alkalmaznak Jeshuára. Világos tehát, hogy Jézus az Ószövetség ura. A messiás uralmára vonatkozó második pont 12 alkalmazást tartalmaz. Az első az, hogy a görög Kurios kifejezést, az a szó, amely megfelel az Ószövetségben használt Héber Jehova, Adon és Adonai szavaknak. Az Új Szövetségben a Kurios szót annak mindegyik ószövetségi jelentésbeli árnyalatában használják Jeshuára az Új Szövetségben. A Kurios szót valójában 747 alkalommal használják Jeshuára. A második alkalmazás az, hogy ő mindenek ura. A harmadik alkalmazás az, hogy ő a dicsőség ura. A negyedik alkalmazás szerint ő az urak ura. Az ötödik jelentés az, hogy mivel ő az Úr, minden angyal neki van alárendelve. A hatodik jelentés szerint, mivel ő az Úr, ő az emberiség feje. A hetedik jelentés szerint, mivel ő az Úr, gyakorolja vezetőségét a világ mindenség felett. A nyolcadik jelentés szerint, mivel ő az Úr, ezért ő az egyház feje. A kilencedik jelentés szerint, mivel ő az Úr, ő a Sabbát ura. A tizedik jelentés szerint ő a messiás, Úr. Valójában a messiásra a legelterjedtebb rabbik által használt név a messiás király volt, és ez a rabbik által gyakorolt elv tükröződik vissza akkor, amikor az Új Szövetségben Jeshuára, mint Úr messiásra utalnak. A tizenegyedik jelentés szerint ő Úr, Isten néven is ismeretes. A tizenkettedik jelentés szerint ő a hívő ura. A harmadik pont a messiás uralmára vonatkozó következtetések levonása. Arra a tényre alapozva, hogy ő, mind az Ószövetség, mind pedig az Új Szövetség ura, 7 sajátos következtetést vonhatunk le a messiás uralmára vonatkozóan. Elsőként ő a teremtő, mivel a teremtőnek úrnak kell lennie, ő a teremtő. János 1.13 ezért hangsúlyozza azt, hogy minden általa lett, és semmi sem lett, ami ne általa lett volna, mert ő a teremtés véghez vívője. Másodszor ő a szövetség őrzője. A Jehova kifejezés elsődleges jelentése az, hogy Istent, mint a szövetség őrzőjét hangsúlyozza, mivel ő pontosan ez. Meggyőződik arról, hogy Isten minden szövetsége valóban beteljesül. Harmadszor ő önmagában létező. Mivel a Jehova szó másik kulcsfontosságú jelentése Istent, mint önmagában létezőt hangsúlyozza, ezért Jeshua is önmagában létező, vagyis léte egyetlen más elemtől sem függ. Negyedszer ő a mester. A mesternek engedelmeskedni kell, mivel ő a mesterünk, engedelmességgel tartozunk neki, neki kell adnunk az engedelmességünket. Ötödször Jeshua tulajdonos. Ő az egész világ tulajdonosa, hiszen ő teremtette a világot. Ő az egész emberiség tulajdonosa, hiszen ő alkotta az emberiséget. Ezen felül ő minden hívő tulajdonosa is, egy különleges értelemben az újjáteremtés miatt, hiszen új teremtmények vagyunk, újak ő benne az újjászületés ténye miatt. Mivel ő a tulajdonosunk, ezért jogában áll oda helyezni minket és úgy bánni velünk, ahogyan csak akar. Hatodszor ő az uralkodó, mivel úr, ezért uralkodónak is kell lennie, ami arra is rámutat, hogy teljhatalmú uralkodós ezért azt tehet, amit csak szeretne. Etegyszer pedig ő mindennek a középpontja. A világ mindenség középpontja, az emberi lét középpontja, a hitünk középpontja és az üdvösségünk középpontja.